Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Irakról és Kuvaitról már hallhattak a műsor első részében, most Katar következik. Szintén az olajból él a sivatagi emírség lakóinak nagy része, és itt is ügyelni turistáskoláskor arra, hogy a hölgyeknek bizony alaposan fel kell ruházkodniuk, bár a turistáknak a csador már nem kötelező. Látnivaló pedig van bőven. Dubajhoz hasonlóan Katarban is elkezdődtek a nagy építkezések, az uralkodó arról is határozott, hogy hatalmas víziváros épül a Gyöngy elnevezéssel. Luxushotelek is vannak bőséggel, légkondicionált csodapaloták várják a Katarba érkező vendégeket. Izgalmas fakultatív programokat is kitaláltak a helybeliek, lehet búvárkodni akkora az zátonyoknál, de megnézhetik a turisták a sivatagot teveháton vagy terepjáróval egyaránt. Az extrém sportot kedvelőknek Katarban sivatagi síjelést ajánlanak. A sírécekkel bárki leszágulhat a homokdűnén, majd terepjáróval újra felviszik a vállalkozó kedvű turistát egy domb tetejére. Katar fővárosa Doha, itt élnek a legtöbben, és itt vannak a legszebb mecsetek is. A katari állampolgároknak nem kell fizetni a vízért, ingyenes a villany, az oktatás és ingyenes az egészségügyi ellátás is. Nincs rezsi, semmit nem kell fizetni, a friss házasok pedig állami ajándékot kapnak. A Katarban élők többsége azonban vendégmunkás, akik az olajiparban vagy a szállodákban dolgoznak. Érdekes, hogy az alig több mint 10.000 négyzetkilométernyi emírség külkereskedelmi forgalmának a felét Japánnal bonyolítja le, ugyanis a legtöbb terméket innen szállítják a Persa-öböl csodás félszigetére. Katarhoz kisebb szigetek is tartoznak, ezeknek gyönyörű homokos a tengerpartja, a víz kellemes, cápáktól pedig nem kell tartani, lehet viszont látni kedves teknősöket és gyönyörű színes halakat. A 70-es évek előtt a sivatagi emírség lakóinak többsége nomád pásztorkodásból és gyöngyhalászatból élt. A kőolajbányászat államosítása és az új lelőhelyek feltárása azonban elképesztő bevételekhez juttatta a kis országot. Kiderült, hogy a tenger alatt a világ egyik legnagyobb földgáztelepe található, ráadásul hatalmasak az olajtartalékok is. Az ivóvíz errefelé drágább, mint a fekete arany. Láttam például olyan beduint, aki a terepjárójához szükséges benzint nagy hordókban a tevével szipeltette, míg az értékes vizes kancsót inkább a feleségére bízta, mondván, hogy ő jobban tud vigyázni. Katarnak nincsen parlamentje, nem léteznek politikai pártok sem, valamennyi hatalom az emír kezében összpontosul, és ő dönt minden kérdésben.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Még hogyha valaki Katarba utazik turistáskodni, akkor azért vigyázni kell arra, hogy mit visel, és a hölgyeknek nem árt a hosszú ujjú felső, ezen kívül a nagy hosszú szoknya, de a csador például nem kötelező. Addig Szaúd-Arábiában, hogyha egyáltalán turistáskodni hölgy ide érkezik, akkor mindenképpen nagyon vigyázzon, nagyon öltözködjön fel, a csadort is mindig vegye fel. Itt ugyanis úgy tartják, hogy egy nőnek az erkölcse a legfontosabb, ha valaki vét az illem ellen és szégyent hoz a családra, a saját apja is belefolytja akár az úszómedence vizébe. Az olajország vallási előírásai meghatározzák a mindennapokat. A helybeli nők nem dolgoznak általában, az utcára is csak férfi hozzátartozójuk engedélyével mehetnek ki. Flörtről szó sem lehet, hogyha nem kövezik azonnal halálra, mert mondjuk nem veszik észre a flörtöt, akkor ha a többi asszony tudomást szerez erről, akkor ők feljelentik a hibázót. Szaúd-Arábia nagyvárosaiban úszómedencés csodapalotákkal találkozhatunk, a félsivatagokat ugyanakkor még mindig nomád beduin törzsek lakják. A fejlődés jelét csak az mutatja, hogy a sátrak és a lovak mellett teherautók is sorakoznak a táborban. Persze korán sem szegények az itt élők, a törzsek vezetői is hihetetlen kincsel rendelkeznek, az idegeneknek néha el is dicsekednek arany, ezüst és gyöngy készleteikkel. A felhalmozás öncélú. Az életmódhoz mégis ragaszkodnak, a modern kor vívmányai nem nagyon érdeklik a beduin törzsek egy részét, csak a juh, a ló, a kecske és a teve tenyésztésével foglalkoznak. Ebben az arab országban található a mohamedánok két legszentebb városa, Mekka és Medina. Évente több millióan látogatnak ide az iszlám területekről. Sokáig adózniuk is kellett a zarándokoknak, de később ezt eltörölték, mert nem volt rá szükség. Kiderült ugyanis, hogy a föld ismert olajkészletének egy negyede Szaúd-Arábiában található, és ez hihetetlen pénzt jelent az országnak. Elsősorban persze az uralkodói családnak. A kőolajbányászatból származó jövedelem jelentékeny részét a népes királyi udvar emészti fel, de sokat fordítanak új fegyverek vásárlására is. Az országot Ibn Saudról nevezték el, aki 1932-ben meghódította az arab félsziget nagy részét, és azóta is utódai uralkodnak. Minden hatalom a király kezében összpontosul, nincs országgyűlés és tilos a pártok működése. A bíráskodásnál az iszlám alapelvek szerint jár el, és a király, illetve a sejkek döntenek életről, halálról. A vezetők többsége külföldön tanult, nagyon sokan Amerikában, művelt milliárdosok, mindennapjaikat mégis a vallás határozza meg.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Jemen lakói imádják a kávét, a fogyasztásának megvan a kultusza, közben pedig lehet nagyokat gondolkodni és beszélgetni. A fekete nedűbe gyömbért tesznek, így ízesítik. Kifőzik a kávébab száraz héját is, ez kisről. A teát ugyanakkor főleg mentalevéllel ízesítik. Jemenben a főétkezés az ebéd. A helyiek kézzel esznek, és főként kedvencüket, ha a csirkéből vagy bárányból készült babbal és koriander ízesített rizses húst fogyasztják. Jemenben az étkezések mindig hosszú ideig tartanak, ilyenkor mindenki nyugodt és békés. Ez főleg annak ismeretében érdekes, hogy egyébként az itt élők imádnak harcolni. A leghíresebb jemeni fegyver a dzsambia, faragott szarva markolata a tőrnek, ezüstérmék és kiegészítők díszítik, kétélű, enyhén ívelt a pengéje és igazi tekintélyt kölcsönöz a viselőjének. Ez a férfiasság és a hatalom jelképe. A másik erőt sugárzó férfias tárgy, sok jemeni szerint a Kalasnyikov géppisztoly. A kicsik már óvodáskorukban megtanulnak bánni a fegyverekkel, ezt fontosabbnak tartják errefelé, mint az olvasást. Ezek ismeretében talán nem meglepő, hogy Jemen nem az a fajta turista paradicsom, mint Dubaj. A fővárost például csak külön engedéllyel szabad elhagyniuk a látogatóknak saját érdekükben. Pedig látnivaló van bőven, a kőből és sárból épült faloták, a mecsetek szemegyönyörködtetőek. Jemen Ománnal és Szaúd-Arábiával határos, az ország hatszor akkora, mint Magyarország, de kétharmada lakatlan. A legtöbb családban legalább 6-8 gyermek cseperedik, úgyhogy már csak nem 20 millióan élnek Jemenben. A főváros Szana, amely a helyiek szerint a világ első települései közé tartozik. A nagymúltú város épületei az arab középkori építészet igazi remekei. A sikátorok között sétálva megfigyelhetjük, amint a több száz éves épületek árnyékában hűsölnek a helyiek. Jemenben található Marib, állítólag az egykori Sába királyságnak volt ez a fővárosa. Itt volt az ókor legfantasztikusabb gátja, amely 50 ezer embert védett a vízől. Sibam ugyanakkor hagyományos stílusú emeletes házairól ismert. Egy házban, egy család él Jemenben. Az alsó szinti az istálló, ahol a lovak és a tevék kapnak helyet. A következő szint a vendégek emelete, akik napszaktól függetlenül bármikor érkezhetnek. A harmadik szinten van a konyha és néhány hálószoba az asszonyoknak. A legfelső szint pedig a ház urának birodalma, ide csak az ő engedélyével szabad belépni. Itt tartják a fegyvereket is a jemeniek, valamint a rokonoktól és a vendégektől kapott ajándékokat, és a dísztöröket, amelyeket egyébként örökítenek is. A hagyományok országa Jemen, úgyhogy még a turistanőknek is kötelező kendőt, sálat viselniük. Hölgyeim és uraim, Önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Friádot hallották. Tovább kívánásra!